prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében a részvénypiacokról lesz szó, meddig szárnyalhat még az OTP, milyen kilátások vannak, hiszen a januári évkezdet az igazán fantasztikusra sikerült nem csak a hazai részvénypiacon, hanem összességében a globális tőkepiacokon is, de a BUX ezúttal is kiemelkedett, elsődlegesen egyébként a MOL és az OTP teljesítményének köszönhetően. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdaságot vesszük górcső alá. Itt mi várhat ránk 2026-ban? Maradtak-e tartalékok még a költségvetésben? Hogyan alakulhat a forint árfolyama az euróval, illetve a dollárral szemben? És az inflációs kilátások azok milyen teret hagynak a hazai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban? Tartsanak velünk! Mondhatjuk azt, hogy kirobbanó formában folytatódik a lendület a világtőke piacain, és hát a BUX Indexről is meg kell emlékeznünk, hiszen a januári hónapot eddig nagyságrendileg 15%-os emelkedéssel abszolválta. Itt van a stúdióban Debreceni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője. Üdvözlünk, szervusz!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy látod a 2026-os év fennmaradó részét? Próbáljuk először a globális kontextussal kezdeni, hiszen ugyan a bevezetőben a BUX-ot említettem, de hát az S&P 500-as globálisan iránymutató index is historikus csúcson tartózkodik. Mi az oka ennek a nagy optimizmusnak, és meddig tarthat ez ki?
Minden évnek az a sláger témája, hogy december 31-én az emberek húznak egy ilyen határvonalat, hogy akkor holnaptól edzőterembe járok, meg nem eszek kenyeret, és a befektetők ezt nem tették meg. Látható, hogy ami tavaly nagyon sokat ment, és itt megint vissza lehet kanyarodni egyébként Kelet-Közép-Európára, azok most januárban is folytatták ezt a menetelést. Az S&P 500 esetében is 2025-ben azért láttunk egy olyan évet, amit ritkán látunk, annak ellenére, hogy az S&P 500 is sokat ment, hogy igazából alul teljesítő volt az amerikai piac. A világ többi részéhez, globálisan, mindegy, hogy Kelet-Közép-Európához, Európához mérjük, Japánhoz mérjük. Összességében egyébként Amerikában nincsen baj a fundamentumokkal. Mi tavaly is azt gondoltuk, még ott az áprilisi Liberation Day után is, amikor minden elemzőház veszettül csökkentette az S&P 500 célárfolyamait, mert hogy Trump csinálja a volatilis gazdaságpolitikát, de ettől függetlenül az amerikai piacok azok köszönik szépen jól vannak. Hát aztán persze bele lehet kötni, mert van itt a dollár körüli kérdés, meg hogy akkor mi lesz a dollárral, mint tartalékdeviza, meg meddig gyengül még. Meg ugye volt múlt évben ez a sláger termék, hogy majd Amerikából kijön a pénz, és akkor valahol máshol keres magának helyet Európában, tehát hogy lesz a világon egy ilyen globális átallokáció. Mondjuk nekem ezzel mindig az volt a bajom, hogy ugye a S&P 500 60 ezer milliárd dollár kapitalizációval bír, a DAX 40 meg 4500-zal, tehát gyakorlatilag az S&P 500-ban egy 300 pontos esés az egy komplett német piac. Tehát, hogy ilyen átalakulásban én nem hiszek, de nyilvánvalóan látszik, hogy a felszín alatt van egy ilyen kiszeretés az amerikai eszközökből, úgy, hogy egyébként azoknak az eszközöknek még ennek ellenére is jó a hozama.
Amellett, hogy jelentős emelkedés látszik már idén is a különböző nemzetközi piacokon, egy érdekes rotációt is láthatunk, hiszen az információs technológiai szektor, ami masszívan felülteljesített az elmúlt években, idén lemaradó, az energiaszektor pedig kétszámjegyű hozamot generált. Hogy látod, mennyire indokoltak ezek a piacon belüli rotációk, és folytatódhatnak-e?
Ez szerintem segíti a piacokat, és ez nagyon erősen látszik egyébként, hogy azok a szektorok, akik tavaly középmezőny vagy lemaradó voltak, ez az energetika, nyersanyag, talán még egy picit az ipart is ide lehet mondani, azok most a lista elejére kerültek, és akik meg tavaly nagyon vezettek, nyilván technológia az AI miatt, és ugye mellette meg a közmű, mert hogy az adatcentereket meg kell hajtani, és akkor az nagyon sok villamos energia kell, az nagyon sok földgáz kell, és ugye a közmű cégek is egyébként nagyon jól mentek a tavalyi évben, meg tavaly előtt is. Ezek most teljesen a sor végére kerültek. Sőt, a pénzügyi is vezető helyen volt a tavalyiban, és ők azt hiszem a pénzügyi szektornak talán mínuszos ebben az évben a teljesítmény, annak ellenére, hogy egyébként jó eredményeket tettek le a nagy bankok. És ez a rotáció, ez így meg tudja támasztani a piacot. Egyébként mi az olajszektorba hittünk tavaly év végén azért, ahol megjelentünk, ott elmondtuk, hogy szerintünk az olajszektor jó lesz, annak ellenére, hogy ugye az a mondás erre az évre, hogy ez az az év, amikor be fogunk fulladni az olajba. Mert hogy ugye az OPEC plus majd most már nem fog csökkenteni, Amerikából, Brazília partjairól rengeteg olaj jön ki, hajók tömve vannak olajjal, ezek főként ugye az orosz kitermeléshez köthetőek, többé-kevésbé, és hogy annyi olaj van a világban, hogy ez az az év, amikor az olajnak az árfolyama esni fog, és ugye az meg rossz az olajcégeknek, és hát ugye piac megint odaütött, ahol a legjobban fáj, mert az olaj nem esett, az olajipari cégek fölmentek, sőt, talán vezetik a USA-ban a szektorok teljesítményét. És nyilván mondhatod azt, hogy oké, majd ebből megint kiszeretnek az emberek, mert rájönnek, hogy olajból tényleg nem lehet annyi pénzt keresni, hogyha mondjuk leesik, nem tudom, $50 az árfolyam, és akkor majd megint felfedezik az AI-t, hogy akkor abban megint lesz valami sztori, vagy valami mást.
Meg is érkeztünk akkor a régióhoz, és hogyha megnézzük a januári teljesítményeket, akkor ezúttal az eddig egyébként lemaradó MOL részvények jelentették a legnagyobb húzóerőt az index szempontjából. Mi történt itt a MOL-nal? Lényegében stabilan 3000 forint alatti szintekről, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy 4000 forint közelébe lendült az árfolyam. Milyen tényezők álltak e mögött?
Tényezőt azt egy szóba össze lehet foglalni, ugye NIS, a szerbiai olajtársaságnak a felvásárlása vagy megvétele. Nekünk ugye a tavalyi évben volt a MOL-ra vonatkozóan egy célárunk, amit tavaly márciusban hoztunk, és így praktikusan idén márciusig tartott volna, de ezt most hétfőn visszavontuk éppen ezért, mert azért ezt a modellt, ezt át kell most egy kicsit nekünk drótozni. A NIS szerintem teljesen jól illeszkedik a MOL portfóliójába, gyakorlatilag majdnem ugyanarról a cégről van szó, tehát hogy egy integrált olajcég, ami kutat, kitermel, feldolgoz, értékesít. Nyilván minden olajcég szeretne karbonsemleges lenni, ugye ez egy ilyen előírás, elvárás, ezt valaki megújuló energiával szeretné elérni, valaki műanyag újrahasznosítással, aztán van a BP, aki azt mondta, hogy köszi, ebből nem kérek, mert nem ez a feladatom, de hát vannak renitensek is, de igazából még talán itt a karbonsemlegességnek az elérésében is van valamiféle átfedés a két cég között, és az látható, hogy ezzel a felvásárlással, ha a kutatáskitermelést nézzük, mondjuk napi hordóba, vagy az olajfeldolgozást, vagy az értékesítést, vagy hogy kinek hány kútja van, stb., akkor az látható, hogy azért ezzel a vásárlással körülbelül egy ilyen 10-20%-kal nőhet egyébként a MOL. Persze itt nagyon sok egyéb tényező van, amit még nem ismerünk, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor akinek volt egy célára hozzátesz 10-20%-ot, és annyi az új célár, mert hogy nem tudjuk, mi a finanszírozás, miből lesz megvéve, mennyiért lesz megvéve, ugye ez mindig kardinális pont, nem tudjuk, hogy lesz-e még benne valamilyen másik tulaj, annak milyen beleszólási lehetősége lesz, stb., de összességében pozitív a felvásárlás azért, hogy ebből a pontból talán itt Kelet-Közép-Európában lesz most egy ilyen erősebb értekérvényesítő képesség arra vonatkozóan, hogy mi fog történni ott a adriai vezetéken, mert ugye eddig arról szóltak a hírek, hogy ott talán a MOL-nak nincs akkora érdekérvényesítő képessége, illetve mindenki a saját igazát védte, de ugye mi nem tudtuk, hogy mi az igazság, hogy most tud följönni annyi olaj, nem tud följönni, milyen áron, mennyit kell fizetni, ez ilyen mind ilyen homályos volt, tehát nyilván mindenki a saját véleményét védte. Talán ez egy kicsit tisztulhat, csitulhat, és nyilván egy vezetéknél jobb kettő, annál meg jobb lenne három, de nem abban a helyzetben vagyunk. Tehát összességében ez a tranzakció egy ilyen 10-20%-kal nagyobb múlt eredményez, lehet ezt így mondani, ilyen nagyon slendrián megfogalmazva, és most hirtelen jött az átárazódás, hogy hoppá, történt valami, nagyobb lesz a cég, akkor nyilván többet fog érni.
Ha már a tavalyi lemaradóknál tartunk, illetve velük kezdtünk a BUX tekintetében, akkor Richternél is láthatunk egy visszapattanást, ugye 8% fölötti pluszban van idén az árfolyam. Itt hogy látod, hogy mik lehettek a mozgatórugók, illetve miket érdemes figyelni az év során?
mi már nagyon régen vártuk, hogy valami történjen a Richter, úgyhogy a 13.105 forint a célárunk nagyon régóta, azt hiszem, hogy tavaly előtt óta, és valahogy így nem igazán mozdult meg a papír, már ugye lehetett olyan véleményeket olvasni, hogy ugye azt gondolod, hogy olcsó, de nem olcsó, vagy hogy azért olcsó, mert megvan az oka, hogy miért legyen olcsó. Amit mi láttunk, és ami biztos volt, az az, hogy ugye a befektetők egy része biztos, hogy félt attól, hogy mi lesz a kariprazin, illetve a Vajlár után. Mert hogy ugye van ez a készítmény a Richternek, ami egyébként a zászlós hajója a termékpalettának, nagyon sokat értékesít, valószínűleg drágán értékesíti, drágában értékesíti, minthogyha mindenki tudná ezt gyártani, tehát ugye lejárna a kizárólagos forgalmazása, de hogy ez a kizárólagos forgalmazásra meg gyártásra 2030-ban lejár. És ugye a nagy kérdés, hogy utána mi lesz. És minket nagyon sok ügyfél keresett meg ezzel, hogy kint ettől aggódnak, én erre mindig azt tudtam mondani, hogy azt nem tudom, hogy mi lesz a Richternél ezután, azt viszont tudom, hogy életem során iszonyat sok gyógyszercéget láttam, és mindenhol ez a probléma előjött, hogy ha van egy nagy, nagyon jó termékem, utána mi fog történni, és gyakorlatilag majdnem mindenki megoldotta az utána levő időszakot. Hogy szerintem ez meg lesz a Richternél, illetve ugye a Richternél nyilván van egy hosszú stratégia, ez a 2035, hogy ugye Európa vezető nőgyógyászati gyógyszergyártója szeretne lenni, ez egyébként abban a szempontból nem új, hogy a Richternek mindig a nőgyógyászat volt az erőssége, és hát ami még itt a Vrajlár mellett, vagy a Cariprazin mellett ugye ilyen fekete folt, az a biotechnológia, ami ugye nagyon sok pénzt visz, és ott a menedzsment kitekintés szerint is, meg a mi modellünk szerint is azért a jövő évben most már jó lenne, hogyha valamit fölmutatna az a szegmens, nem azt mondom, hogy abból plusz jön ki, mert biotechnológiából nagyon nehezen jön ki pluszos eredmény, tehát hogy a biotechnológiát azt sokszor évtizedekig finanszíroznod kell óriási bukóval, és aztán majd lesz valami nagyon jó készítmény belőle, de azért azt várnánk, hogy így a következő évtől azért ez legalább egy nullás üzletága legyen a cégnek.
Tavaly április elején a globális tőkepiaci esésben még 20.000 forint körül, akár picit alatta is lehetett OTP részvényeket venni. Most, hogyha valaki ránéz az árfolyam csártra, akkor azt látja, hogy 40.000 forint fölé ugrott a kurzus. Mit gondoltok általánosságban itt a régiós bankszektorról, illetve konkrétan az OTP-ről? Érdemes-e még itt gondolkodni benne befektetőként?
Az egész európai bankszektorra lehet azt mondani, hogy óriásit fordult vele a világ. Rendbe jöttek ugye a bankoknak a mérlegei, elkezdtek pénzt termelni, ezt elkezdték kifizetni, osztalék vagy saját részvény visszavásárlás formájában, mivel osztalékot fizettek, ezért ugye nem duzzadt fel a tőke, tehát javult a ROE, meg bármilyen ilyen saját tőke arányos mutatót nézve, és hát ezek a 0,4-5-6-os könyv szerint értéken forgó papírok, ezért hosszabb folyamat volt, de átárazódtak, és ugye most ott tartunk, hogy azért majdnem minden európai, meg közép-kelet-európai bank ilyen egyes könyv szerint érték felett kereskedik. Az OTP esetében pedig ugye még az is fontos, egyrészt, hogy a BÉT szempontjából a legnagyobb papír, tehát gyakorlatilag abban van olyan forgalom, amiben egy alapkezelő értelmezhető összeggel meg tud fordulni. A másik pedig az, hogy azért az OTP az már nem egy ilyen Magyarország play, tehát hogy azzal már nem azt tudom megjátszani, mi történik Magyarországon. Nyilván ez most egészen pozitívan csapódik le nála, növekszik az árbevétel, növekszik az eredmény, magasak a megtérülési számai, ebből kifolyólag nyilván a elemzők is egyre magasabb célárakat határoznak meg rájuk, de összességében azt gondolom, hogy jelenleg jó kelet-közép-európai banknak lenni, vagy bankként működni, és egyébként, hogyha tavaly évet mondjuk megnézitek, európai bankokkal a tavaly évben többet lehetett keresni, mint a egyébként állandóan a hétfői címlapokon lévő AI meg nagy technológiai cégekkel.
Akinek kifejezetten fontos az osztalék, vannak-e esetleg toppikkek a hazai piacról?
Az osztalék esetében nyilván a Telekom, ami ugye mindenkinek egyből az eszébe jut, ráadásul ugye most majd közeledik is már lassan az osztalék fizetések ideje. A Telekomnál azért 200 forint körüli osztalékkal számolnak most is legtöbben, tehát 10%-os osztalékhozam, most 2000 forint körül van az árfolyam, az azért egészen jó, főleg, hogyha összehasonlítjuk az állampapírozamokkal, de én ezt nem szeretem összehasonlítani az állampapírozamokkal, mert annyira más a két eszközosztály, illetve mi a MOL-t is ide soroljuk. Én azt gondolom, hogyha értelmezhető és nem túlárazott ár születik a NISZ felvásárlása kapcsán, akkor én nem gondolom, hogy az osztalék mértéke bajba kerülne.
a kis és közepes kapitalizációjú cégek tekintetében. Kikérnénk a véleményedet. A terjedelmi korlátok miatt két pikketeket, hogyha meg tudod osztani, és a mozgatórugóikat, ami miatt érdekesek.
Amit mi jónak látunk jelenleg, az Alteo, illetve az Autovallis. Az Alteót azt azért tartjuk egyébként egy jó sztorinak, mert olyan iparágban működik, amerre a világ megy. Vagy legalábbis az Európai Unió azt szeretné, hogy Európa ebbe az irányba menjen. Az, hogy a világ más részén ezeket az előírásokat, vagy ESG szempontokat mennyire tartják be, az egyébként szerintem ebből a kereskedési szempontból lényegtelen, mert hogy az Alteo itt dolgozik. Itt annyi volt a probléma, és a problémát azt ilyen idézőjelbe tenném, hogy az energiakáosz éveit azt az Alteo iszonyatosan jól ki tudta használni. Nagyon jól kereskedett a villamos energiával, el tudta adni drágán azt a villamos energiát, amit nem tudom, szélerőművek termeltek meg neki, nőtt is, tehát nyilván voltak felvásárlásai, és hogyha lehet ilyet mondani, hogy egyensúlyi EBITDA, ők szerintem valahol bőven a fölött tudtak hozni ott 22, 23, 24-be, és most az történt, hogy hát elmúlt ez az időszak, amikor ilyen volatilis volt az energetikai piac, és ez nem azt jelenti, hogy rosszabbul csinálják, hanem hogy szerintem most tértünk vissza a rendszeres kerékvágásba, csak ez így a befektetőket egy kicsit így hanyat vágta, mert nyilván, hogyha valaki nagyon sok árbevételt vagy eredményt csinál, akkor onnan nézem meg a következő 5 évet, és akkor ugye a legegyszerűbb előrejelző munka, hogy akkor beszorzom plusz 10%-kal az előző év eredményét, és akkor az végig mennyit futhat. Nyilván nem így kéne működnie, meg nem így működik, de most visszakerült a rendes kerékvágásba, de én azt gondolom, hogy egyébként az, amit csinál, arra szükség lesz. A MOL-lal lévő házasság az nyilvánvalóan pozitív, meg ösztönző, és nem utolsó sorban az Alteónál is van azért egy 2030-as stratégia, ami ugye 6-7-szer nagyobb EBITDA-t jelent, mint amit most tud csinálni a cég. Ez azért nagyon, nagyon impozáns, de azért fontos, hogy ez miből és hogyan fog megvalósulni, tehát itt is a finanszírozás kérdése, milyen eszközök lesznek megvásárolva, stb. Mert ugye az azért nem jó stratégia, hogy kitűzök valamit, és mindegy, hogy mit csak vegyek valamit, hogy elérjem, de ők erre nyilván figyelnek. És az, hogy valaki 7-szer annyi EBITDA-t csinál, mint most, ugye abban nincs nagy elemzői munka, hogy azt mondom, hogy akkor az többet ér az a cég. Ha csak nem az egész részén kibocsátással lesz finanszírozva, akkor nem feltétlenül. Csak hát ugye ezekkel a kis papírokkal az a baj, hogy illikvidek. Tehát, hogy ebben aztán nagy befektető, és most már azt lehet mondani, hogy nagyobb magánbefektető sem érzi magát benne komfortosan, mert sose az akkorban baj, amikor meg kell venni, mert megveszi óvatosan, összecsipegeti, csak amikor el kell adni, akkor van baj. A másik pedig ugye az Autovallis, mert hogy összességében ugye mi az autópiacon azt látjuk, hogy globálisan évente ilyen 80-100 millió személyautót adnak el. Most ez recessziós időszakban lemegy 80-ra, vagy 78 millióra, amikor meg minden jó, akkor fölmegy 95-re. És ez igazából 10 éve így van. 10 évvel ezelőtt meg ez a szám, ez 60 és 80 millió darab között volt. És ezzel a tortával, hogy ennyi autót adnak el, azt gondolom, hogy ez minden esetben meg lesz, ha csak nem látunk egy 2008-as recessziót, aminek ugye egyébként nem igazán van jele, hogy ilyet látnánk. Az most a torta köré most egy picit többen ültek a kínai gyártók révén, ez egy autókereskedő szempontjából teljesen irreleváns dolog, ha csak nem egy adott, nem tudom, német gyártmány értékesítésére szakosodott, de ugye az Autovallis esetében pont nem ez a helyzet, tehát ugye ott van németet is ad el, kínait is ad el, tehát gyakorlatilag mindent lefed, és ebből a szempontból mi azt gondoljuk, hogy ez a piac meg fog maradni, az Alteo fog tudni úgy növekedni, hogy ugye külföldre is próbál terjeszkedni, és amit még lehet látni, hát nyilván valakinek fájó szív, valakinek nem, hogy azért az autózás egyre inkább ilyen prémium tevékenység lett. Tehát, hogy az embernek a zsebébe kell nyúlni, hogy normális autót vegyen, ez pedig nyilván azt is jelenti, hogy akár ezeken magasabb marzsok is lehetnek. Tehát amikor egyébként ügyfelek jönnek és azt kérdezik, hogy jó, hát autószektort akar, akkor mi mindig azt mondjuk, hogy kereskedőt vegyél, mert az, hogy most egy, nem tudom, egy német gyártóban lesz egy fordulat, hát ez nagyon nehéz megmondani.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk a várakozásaitokat. Debreceni Csaba, az MBH befektetési bank vezető részvényelemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mi várható a hazai makrogazdaságban 2026-ban? Milyen információk állnak rendelkezésre? Itt van a vonalban Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
Szervusz, üdvözlőlek én is benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat. Egyelőre 2026-ról nem sok információ áll a rendelkezésünkre. Ott tartunk, hogy a 2025-ös évet zárjuk le, tehát még onnan sem állnak rendelkezésünkre teljes egészében az adatok. És hát nagyon úgy néz ki, hogy a negyedik negyedév sem hozott áttörést a növekedésben. A pozitív és negatív hatások valamilyen szinten kiegyenlítették egymást, így csak enyhén növekedett a gazdaság. Tehát ugye a nagy kép az, hogy a magyar gazdaság az lényegében harmadik éve nem mutat érdemi növekedést, nem képes érdemi fellendülést mutatni, és hát ugye ilyen helyzetben kellene egy kicsit optimistább kilátást megfogalmazni 2026-ra vonatkozóan. Viszont úgy néz ki, hogy azért vannak alapjai annak, hogy 2026 kapcsán egy kicsit optimistábbak lehessünk, de leginkább a külső környezet, illetve az európai gazdaságoknak a teljesítménye az, amiben bízhatunk, hogy a magyar export javak iránti kereslet az egy kicsit jobban tud alakulni, mint ahogy az elmúlt években alakult, és hát ugye most már eléggé valószínűnek tűnik, hogy ezek a bizonyos nagy gyárak, amelyektől a növekedést élénkítő hatást 2025-re vártuk, 2026-ban már tényleg beindulnak, és ugye az iparon keresztül, illetve az ipari exporton keresztül kicsit hozzá tudnak tenni a magyar gazdaságnak a teljesítményéhez. Úgyhogy itt alapvetően a külső környezetnek egy kicsit pozitívabbra fordulása miatt lehetünk talán optimistábbak, de abból a szempontból ugye azért nem változik a nagy kép, hogy a növekedés hajtóereje 2026-ban is a lakossági fogyasztás marad majd, és hát ugye bízunk abban, hogy annyi év esés után, a mélypontra kerülés után a beruházások is emelkedni tudnak majd egy kicsit. Úgyhogy összességében most a mi előrejelzésünk a 2026-os éves gazdasági növekedésre 2%.
A héten a jegybankok is nagy üzemet tartottak világszerte, hiszen többek között az amerikai Fed, illetve a Magyar Nemzeti Bank is kamatdöntő ülést tartott, és változatlanul hagyta az alapkamatot, annak ellenére, hogy például Magyarországon az egy évvel ezelőtti 5,5%-os szintről 3,3%-ra csökkent az infláció a legutóbbi adatközlés alapján, ami azt jelenti, hogy ezért nagyon jelentős 3% fölötti reálkamat van a magyar gazdaságban jelenleg. Itt mik a várakozásaitok, hogy mikor indulhat be a magyar kamatcsökkentési ciklus, és meddig tarthat, vagy legalábbis idén meddig juthat el a jegybank?
Mi azt látjuk, hogy a jegybanknak az óvatossága és türelme az alapvetően azzal magyarázható, ugye ezt láttuk 2025 egészében, hogy végig stabilan maradt a kamatszint, hogy alapvetően tavaly azért még inflációs problémák jellemezték a magyar gazdaságot, és ennek hatására a tavalyi év elején, első negyed évében mindenféle ár és stoppok és egyéb adminisztratív árkorlátozások kerültek bevezetésre, viszont azért lehet tudni, hogy ezeknek a kivezetésével az infláció visszatérhet, és nem tudjuk, hogy milyen mértékben fog ismét növekedni. Tehát ez az egyik oka annak, hogy a jegybank azért viszonylag óvatos maradt, vagy azért van egy elfolytott inflációs nyomás a gazdaságban. Ugyanakkor azért a mögöttes folyamatok meg annyira nem alakultak kedvezően, tehát tavaly végig magas volt a piaci szolgáltatásoknak az inflációja, és hát még a forint erősödéstől várt infláció lassító hatás sem érkezett meg teljes egészében. Tehát pont mondta a jegybank, hogy ugye a beszerzési árakban azért már megjelent az erősebb forintnak a kedvezőjét, hatása, mert a fogyasztói árakban még nem igazán. Tehát úgy tűnik, hogy ez azért egy hosszú türelemjáték a jegybank részéről, hiszen az, hogy az infláció nem csökken a kívánt mértékben, meg nem lassul a kívánt mértékben, de ugye benne van az is, hogy a fogyasztók, a gazdasági szereplők várakozásai még mindig magasak. De decemberben volt azért változás a kommunikációban, tehát decemberben egy picit igazán hangnemet ütött meg a jegybank, de azért felhívta a figyelmet arra, hogy a termelői árak esetében, főleg az élelmiszereknél azért egy jelentős dezinfláció látszott már az elmúlt hónapokban, és hát ezt támogathatja a fogyasztói áraknak az infláció csökkenését is, mi az élelmiszerek esetében. Meg ennek lehet egy olyan kedvező hatás, hogy mondjuk, hogyha az élelmiszerpiacon van egy dezinflációs környezet, akkor ugye az ár és toppoknak a kivezetése sem feltétlenül fog nagyon drasztikusan megugró inflációval járni. Úgyhogy itt a jegybank így elkezdett látni dezinflációs jeleket decemberben, és ugye ki is nyitotta az ajtót, hogy tényleg jöhet a közeljövőben egy kamatcsökkentés. De hát ugye a másik oldal pedig az, hogy még mindig magas a piaci szolgáltatások inflációja, még mindig nem horgonyozottak a várakozások, úgyhogy mindenképpen óvatosan fog a jegybank ebbe a dologba belenyúlni. Szerintünk az első negyed évben lesz tér kamatvágásra. A februári kamatvágás esélye szerintem azért egy kicsit csökkent most a januári monetáris tanácsülés kommunikációja után, de talán márciusban csökkent a jegybank. Aztán majd ugye meglátjuk, hogy hogyan tovább. A nagy kérdés még mindig az, hogy hónapról hónapra tud-e változtatni a kamatszinteken, vagy ilyen kisebb szüneteket beiktatva csökkent kamatot. De ugye, hogyha márciusban csökkent, akkor szerintem júniusban is csökkenthet. Hát az év hátra lévő részéről meg nagyon-nagyon nehéz bármit mondani, hiszen nagyon-nagyon sok bizonytalanság van most a gazdaságban, az inflációs kép és a fiskális kilátások kapcsán is. Úgy gondolom, hogy az első fél éves kamatcsökkentések kapcsán a jegybank meg fogja várni, hogy ezek milyen hatást hoztak, hogyan reagált rájuk a forint árfolyama, a kamatcsökkentések mellett is stabilan erős tudott-e maradni a forint, hogyan alakul az infláció, mi lesz az árstoppok, az árstoppok jövője, csökkennek-e a várakozások a gazdaságban, és hát ennek függvényében hozhatja meg a döntéseit az év hátra lévő részében. Ugye a piacok most azért egy 75-100 bázispontos kamatvágást várnak, mi azért óvatosabbak vagyunk, tehát egyelőre összességében 50 bázispontos kamatcsökkentést jósolunk az idei évre, amelyek aztán jövőre folytatódhatnak akkor, hogyha az infláció tényleg sikerül tartósan a 2-4%-os jegybanki célsávban stabilizálni.
Ebben a bizonytalan környezetben, ahogy ki is emelted, milyen várakozásaitok vannak az euró-forint, dollár-forint árfolyam kapcsán? Vagy hogyha megnézzük akár az euróval kapcsolatos kurzust, akkor évekkel ezelőtt lehetett utoljára ilyen erős szinteken 380 forint közelében, vagy akár az alatt látni az árfolyamot.
Igen, a forint árfolyamában azt látjuk, hogy a szigorú monetáris politika gyümölcse az ugye lassan kezd beérni. Itt ugye a tavalyi évnek a szigora nagyjából erről szólt, hogy a jegybank a szigorú monetáris politika fenntartásával győzte meg a piacot arról, hogy számít a forint árfolyam. Fontos, hogy a forint az ne gyengüljön a vezető devizákkal szemben, lehetőség szerint inkább erősödjen, összességében stabil maradjon, csökkenjen a volatilitásra, tehát sokkal kiszámíthatóbb legyen az alakulása, mint a korábbi években, és ugye ezzel, hogyha a forint stabil, akkor ugye ezzel nem csak az inflációt, hanem az inflációs várakozásokat is tudja mérsékelni. És hát a forintnak az erejében, a mostani erejében ugye azt látjuk, hogy végül is a piac a tavaly évben vette ezt az üzenetet, tehát stabilizálódott az árfolyam. Mondjuk ugye természetesen ehhez ahhoz az is kellett, hogy azért a külső egyensúly kapcsán rendben legyenek a dolgok, és hát itt a külső egyensúly oldaláról mi úgy gondoljuk, hogy ez a forintot támogató környezet ez alapvetően fennmaradhat, hiszen a magyar gazdaságnak a folyófizetési mérleg többlete a középtávon is fennmaradhat. Ez ugye egy fontos távolabbi fundamentális támasza lehet az árfolyamnak, és amennyiben pedig ez a pozitív reál kamatkörnyezet középtávon is fennmarad, akkor ugye a fundamentumok oldaláról ez azt jelenti, hogy maradhat az alapvetően stabil árfolyam. És hát ugye ezek a belső tényezők, a külső tényezők viszont ugye nagyon-nagyon volatilisek mostanság. Ugye a legnagyobb sztori most a dollárnak az euróval szembeni jelentős gyengülése, ami azért a geopolitikai változásokat, az amerikai gazdaságpolitikát, illetve Trump elnöknek a külpolitikáját figyelembe véve annyira nem váratlan történet, hogy ez bekövetkezett. És hát most, ahogy nézem az elemzői előrejelzéseket, úgy néz ki, hogy az idejében tartósan gyenge maradhat a dollár az euróval szemben, ami azt jelenti, hogy akkor a forint külső oldalról kaphat egy olyan támaszt, hogy stabilan, erősen tud maradni. Alapvetően azt gondoljuk, hogy de mostani szinteknél azért már olyan lényegesen erősebb forintot nem érdemes várni, akár az euróval szemben, akár a dollárral szemben nézzük, de hogyha lesz is egy korrekció a gyengébb irányba, ez azért viszonylag visszafogott lesz, és itt az idei évre egy 3,85-ös pontbecsléssel számolunk euró-forint árfolyamat illetően.
Világszerte különösebb mozgások nélkül kezdték az évet a kötvénypiacok, és Magyarországon is egy mozdulatlan, rövidoldali hozamkörnyezet mellett hozamcsökkenést látunk az 5 éves, 10 éves távon. Hogy látjátok a hozamkörnyezet, illetve a hozamgörbe alakulását?
Hát ugye azt látjuk, hogy azért a kötvénypiac, a magyar kötvénypiac, amikor a jegybank decemberben egy kicsit lazább hangvételt ütött meg, és tényleg a hosszú hónapok szigorú álláspontja után az szűrődött le a piacnak, hogy az első negyed évben jöhet egy kamatcsökkentés. Ugye a kötvénypiac erre szépen reagált a hozamcsökkenésekkel, ami azért ugye jó hír, mert a hosszú hozamok akkor reagálnak csökkenéssel egy várt rövidoldali kamatvágásra, hogyha ugye úgy gondolják, hogy ez a kamatcsökkentés ez megléphető, tehát összhangban van az inflációs kilátásokkal. Tehát hogyha a kötvénypiac úgy gondolja, hogy hosszabb távon magasabb lesz az infláció, nem éri el a jegybank a célját, akkor ugye hiába csökkentene a jegybank, a hosszú hozamok még esetleg tovább is emelkednének, tehát egy magasabb lejárati prémium, egy magasabb kockázati prémium beárazásával. Tehát ez ugye mindenképpen jó hír, hogy a magyar hosszú hozamok csökkenni tudtak ennek hatására, hogy felmerült egy lazább monetáris politika, egy alacsonyabb rövidoldali kamatszintnek a lehetősége. És ez ugye azért is volt érdekes, mert azért a fejlett piaci kötvényhozamok esetében azért annyira nem egyértelmű a kép, tehát látjuk, hogy a nagy kép most világszerte az, hogy a kormányzatok eladósodnak, mert magasak a költségvetési hiányok, amelyeket ugye a kormányzatok nem is igyekeznek most csökkenteni. Ugye rengeteg költési lehetőség van most hadiparra, infrastruktúrára, egyebekre, ezek ugye magasabb hiányokkal járnak, és hát ugye növelik az államadósságokat is, amelyeket ugye a globális kötvénybefektetők kockázatosabbnak látnak, és ugye csak magasabb hozamon hajlandóak finanszírozni, és hát különösen speciális ez is a helyzete, ahol a trumpi gazdaságpolitikát azt tüntethetik a befektetők, ami leginkább a kötvénypiacon csapódik le. Úgyhogy nem kizárt, hogy 2026-ban az amerikai hosszú hozamok azok inkább nőni fognak. Ha lesznek fett kamatcsökkentések, akkor az amerikai hozamgörbe meredeksége az nőhet. Közben meg ugye a német hozamok, illetve az európai hozamok esetében sem nagyon van tércsökkenésre a tervezett fiskális élénkítő programok miatt, illetve a várt növekedési élénkülések miatt. Úgy gondolom, hogy ez a nemzetközi hozamkörnyezet, tehát hogy mit várunk a nemzetközi hozamkörnyezet alakulásától, az azért elég sajátos helyzetbe hozza a feltörekvő piacokat, köztük a magyart is. Nem biztos, hogy az idei év feltétlenül a nagyon-nagyon látványos további hozamcsökkenésről fog szólni. Ettől függetlenül azért a kockázati prémiumok azok valószínűleg csökkenni fognak Magyarországon. Azért láttuk, hogy a tavalyi évben az inflációs és a fiskális problémák miatt a német 10 éves bund feletti hozam felár nem igazán tudott lecsökkenni 400 bázispont alá. Az év végén azonban szépen lecsökkent, és lényegében most is ott tartózkodik. Ez ugye mindenképpen egy kedvező hír. Ez azért azt jelenti, hogy a piac az konszolidáltabb inflációt, csökkenő kibocsátási nyomást, a fiskális problémáknak valamilyen szintű kezelését várja. És hát ugye a hozamok hogyan alakulnak a továbbiakban, az ugye az utóbbiaktól nagyban függ, tehát attól, hogy elindul-e valamilyen szintű fiskális konszolidáció Magyarországon az év második felében. De minden esetre ugye attól függetlenül, hogy pillanatnyilag elég magas a költségvetési hiány, ugye a tavalyi pénzforgalmi hiány is rekordot döntött. Azért látni, hogy az adósságkezelő az idén elmozdult a devizafinanszírozás irányába, és ezzel ugye a magyar intézményi forintkötvénypiacon csökkentette valamelyest a kínálati nyomást tavalyhoz képest. Hát ugye ez is inkább a hozamcsökkenés irányába mutat, meglátjuk. Szerintem nem lesz egyértelmű trend a hozamokban, tehát ilyen kisebb-nagyobb erősödési és csökkenési hullámok váltják majd egymást, és végén mi úgy gondoljuk, hogy azért még a hosszú hozamok bőven 6% felett lesznek majd. Részben ezért, mert ugye ez a nemzetközi hozamkörnyezet, ez vélhetően annyira nem lesz támogató.
Szervesen ide kapcsolódó téma, hogy Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában van, ugyanakkor a kilátások romlása az intő jel lehet. A hitelminősítők menetrendje szerint 2026 áprilisában várhatóak az első sorsdöntő felülvizsgálatok. Mi az alapszenáriótok? Kell-e attól tartani, hogy esetleg valamelyik meghatározó intézet leminősít?
Az látszik nagyon, hogy a hitelminősítők egyértelműen kiváró állásponton vannak. Ez az őszi felülvizsgálatok üzeneteiből én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen átjött. Ebben azért az is benne van, hogy ha csak nem romlanak nagyon-nagyon lényegesen a folyamatok az idei év első hónapjaiban, már pedig nem ez az alapforgatókönyvünk, tehát nem várunk már különösebb romlást, sem a államháztartás helyzetében, sem a növekedési kilátásokban, sőt inkább kisebb javulás. Ez a kivárás még a tavaszi felülvizsgálat alkalmával maradhat, tehát nem tartom valószínűnek, hogy közvetlenül a választások után bármelyik hitelminősítő is negatívat lépne. Az év második fele azonban már érdekes lehet az őszi felülvizsgálat időszaka, hiszen azért látjuk, hogy a fiskális politika, a magas államháztartási hiány, és azon belül is a különösen magas GDP arányos adósság teher, azok egy elég neuralgikus pontjai a magyar gazdaságnak, és a magas hiány, a magas kamat teher miatt az államadósság is egy enyhén emelkedő pályán van, tehát emiatt a hitelminősítők valószínűleg az őszre szeretnének látni olyan terveket a fiskális konszolidáció kapcsán, ami ezt az adósságpályát ismét legalább egy lassan csökkenő pályára állíthatja, és én ez esetben úgy gondolom, hogyha ezt sikerül prezentálnunk, tehát sikerül egy középtávon fenntartható és hiteles költségvetési pályát előállítani, akkor a fundamentumok oldaláról nem tűnik valószínűnek, hogy a hitelminősítők leminősítenének bennünket. Igazából ugye egy hitelminősítő van, aminél kritikusabb a helyzet, ez ugye az S&P, ahol ugye már csak egy kategóriával tartózkodunk a bóvli kategória felett, tehát lényegében éppen a befektetési és a nem befektetési kategória határán vagyunk, és ráadásul az S&P esetében is negatív a kilátás, ami azért jelzi, hogy a hitelminősítő figyel, és záros határidőn belül valamelyik irányba lépnie kell. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez most a 2026-os évnek az egyik legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e elkerülni azt, hogy a hitelminősítők további negatív irányú lépéseket tegyenek a magyar adósságbesorolás kapcsán.
Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nyes Tavasolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.